Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sikertörténetnek nevezte az Erzsébet táborok program sorozatát az Ánkai táborban tartott sajtótájékoztatóján a Honvédelmi Sportszövetség elnöke. Simicskó István közölte, a kezdetektől az év végéig hozzávetőleg 1 millió 400 ezer táborozó vesz részt a program sorozatban. A politikus, a KDNP parlamenti frakció vezetője elmondta, 2012 óta rengeteg élmény vár a táborozókra, akik kipróbálhatják egyebek mellett a sárkányhajózást, részt vehetnek különböző erőpróbákon, valamint a Honvédelmi Sportszövetség programjain, mint például a lövészet, az evezés vagy a szimulátorok használata. Elmondta, a Honvédelmi Sportszövetség 2018-ban csatlakozott az Erzsébet táborokat szervező Erzsébet Alapítvány által hetente megszervezett Hősök Napja programsorozathoz. Több mint 2000 hátrahagyott felszerelést, jellemzően sátrakat, hálózsákokat, kempingszékeket gyűjtött össze a Sziget Fesztivál zárása után a Máltai Szeretett Szolgálat, az eszközök nagy része gyerektáborokba és a hajléktalan emberekhez kerül. Az idén hetedik alkalommal volt a Máltai Szeretett Szolgálat a Sziget Fesztivál kiemelt partnere a rendezvény ökolábnyomának csökkentésében. A karitatív szervezet adománypontján a tábozók egész héten leadhatták a feleslegessé vált sátraikat, matracaikat, hálózsákjaikat, takaróikat, párnáikat és más kemping felszerelésüket is áll a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat közleményében. Ezek a tárgyak gyerektáborokban még jó szolgálatot tesznek, a hajléktalan emberek ellátásában pedig egyenesen kincset érhetnek, a takarók, hálózsákok téren akár életet is menthetnek, emelik ki a közleményben. Megkezdte a tanszeradományok átadását a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Először 30 általános és középiskolás diák vette át a taneszközöket, iskolatáskákat Budapesten, a Schweitzer Albert Református Szeretett Otthonban. Ári Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa, köszöntőjében arra hívta fel a családok figyelmét, ha bárki úgy érzi, hogy az oktatásban sérültek a jogai, akkor megkeresheti az oktatási ombudsman hivatalát és segítséget kérhet. Mint mondta, a legfontosabb, hogy a családok, a gyerekek tudják, nincsenek egyedül az iskolai közösségben, a családban, a gyülekezetben, a nemzetben. Erről szól az oktatás, és erről szól a Magyar Református Szeretett Szolgálat adománygyűjtése is, fogalmazott. Dobis Lucski Zsófia, a Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője az eseményen emlékeztetett. A nyári szünet első napján hirdették meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű országos tanszergyűjtésüket. Az a céljuk, hogy az idén legalább 1358 diáknak segítsenek az iskola kezdésben, emelte ki. A szeptemberben induló képzések pótfelvételi eljárásában több mint 17 ezeren vettek részt. A felvételi döntés augusztus 29-én várható, közölte az oktatási hivatal. A tájékoztatás szerint a pótfelvételire jelentkezők 74%-a az alapképzést, 15%-a pedig a mesterképzést jelölte meg. Az állami ösztöndíjas képzésekre a felvételizők 44%-a adta be jelentkezését. Tovább erősödtek az egyházi intézmények, a jelentkezők 23%-a választott egyházi fenntartású intézményt áll a közleményben. A pótfelvételi eljárás során a legnépszerűbb a pedagógus képzés volt, több mint 4700-an jelentkeztek a területhez tartozó szakokra, emelték ki. Hangsúlyozták, hogy a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt szakok egyikét a jelentkezők 65%-a választotta. A Szent István napi kenyérverseny idei díjnyertes sós sétáló süteményét, a Varga Pékség Pásztor reggeli elnevezésű alkotását is megkóstolhatják a látogatók, augusztus 18-a és 20-a között a Magyar Ízek utcájában. Tanács András, a fődíjas termék megálmodója, a Pékség tulajdonosával, Varga Ferenccel közösen mutatta be az alkotást, Szente Vajknak, a Szent István nap nagykövetének. Az ásotthalmi kézműves Varga pékség a kezdetek óta a naturális pékáruk iránti elkötelezettség jegyében végzi tevékenységét. Termékeik mentesek az ember által manipulált anyagoktól, adalékanyagoktól és a margarintól is. Sport. Az eredmény miatt csalódott, de az egész olimpia hatalmas élmény volt, így nem szomorúan tért haza Párizsból. Ezt mondta Hellebrandt Máté, aki a 44. helyen végzett a 20 kilométeres gyaloglásban. A nyíregyházi atléta a jövő évi tokiói világbajnokságon mindenképpen szeretne ott lenni. A 2028-as olimpiával kapcsolatban pedig később hoz döntést. Végül az időjárásról. Általában gyengén vagy közepesen felhős idő várható. Csökken a záporok, zivatarok számossága, de helyenként továbbra is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 19 és 26 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása következik.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái. 2025. április 26-ára tűzték ki Bódi Mária Magdolna vértanú boldoga avatását Veszprémben. Pápai üzenet a 10 év rózsafűzért Rimini terén kezdeményezéshez az üldözött keresztényekért. A Szent Egyet közösség vezetésével tárgyal a dél-szudáni kormány a fegyveres ellenzékkel. Vercse Márta Szent Évi sorozata. 6. rész. A 19. század jubileumai. 2025. április 26-ára tűzték ki Veszprémben Bódi Mária Magdolna vértanú boldoga avatását. Ferenc pápa május 23-án a Szenti Avatási Ügyek Dikasztériuma dekrétumának jóváhagyásával elismerte Isten szolgája Bódi Mária Magdolna vértanúságát, akit ezáltal hivatalosan is tiszteletre méltónak nevezhetünk. A Szenti Avatási Ügyek Dikasztériuma és a Veszprémi Érsekség közös döntése jegyében Bódi Mária Magdolna boldog avatását 2025. április 26-ára szombatra tűzték ki Veszprémben. Az időpont jelentőségét nagyban emeli, hogy arra éppen a 2025-ös Szent Évben kerül sor. Ferenc pápa üzenete a 10 év rózsafüzér Rimini terén kezdeményezéshez az üldözött keresztényekért. A 2014-ben született közös rózsafüzér imádság az Adriai tengerparti Rimini városa főterén a világ békéjét szolgálja. A kezdeményezés szervezője a Nazaret Bizottság az üldözött keresztényekért, melynek mostani augusztus 20-i közös imáján részt vesz Nicolo Anselmi püspök Rimini főpásztora. A közös rózsafüzér imádkozás Riminiben 2014. augusztusában kezdődött, miután az úgynevezett iszlám állam, az ISIS augusztus 6-án és 7-én Irakban elüldözte a ninivei síkságon lakó keresztényeket, akiknek jelenléte pedig egyidős magával a kereszténységgel. A közös rózsafüzérimát minden hónap 20-áján tartják. Tekintve az indulás nagy sikerére, a kezdeményezés egyre több olasz város terére átterjedt. A rózsafűzér ima különlegessége, hogy azt nem zárt helyen, templomban vagy egyéb közösségi helyen tartják, így az imának a kegyelmi hatáson túl nagy a tanúságtevő ereje is. A közös ima után gyűjtést tartanak, amelynek összegét elküldik az iraki és szíriai nehéz sorsú katolikus családoknak. A Nazareth bizottság elnökének, Marco Ferrininek küldött levelében Ferenc pápa köszönetet mond azért, hogy tájékoztatták őt az üldözött keresztényekért végzett imádságukról, amely megkülönböztetett figyelemmel fordul immár 10 éve a szörnyi konfliktusok által sújtott országokban élő számos testvér és nővér felé. A Szentatya osztozni akkor az üldözött keresztényekért folytatott, immár 10 éve végzett Mária imádság örömében, amelyen Nazareth bizottság kezdeményezésére született és terjedt el immár a világ számos városában. A pápa hálásan köszöni tanúságtételüket, amelyel az igazságtalanság, az elnyomás, a gyűlölet és a kapcsiság által megsebzett népesség fájdalmával együtt éreznek, és kifejezésre juttatják szeretetüket és közelségüket irántuk. Napjainkban jobban, mint valaha, az egész emberiségnek szüksége van a béke örömhírére, aminek a megosztása minden keresztény ember közös hivatása. Ferenc pápa reméli, hogy mindazok, akik buzgó szívvel és lélekkel telve csatlakoznak az imádság pillanataihoz, továbbra is előmozdítják a mindenki iránti tisztelet, a befogadás és a befogadó testvérések kultúráját, amelyben mindenki megízlelheti a közösség kenyerét és a szolidaritás örömét. A Szentatya arra buzdít mindenkit, hogy kérjék a segítő szűzanya támogatását, hogy vegye őket köntösének oltalmába, és így támogassa őket a próbatételek idején. Ezekre a szándékokra küldi apostoli áldását, amelyet szívesen küld a bizottság tagjaira és mindazokra, akik részt vesznek a mostani évtized fordulón, továbbra is kérve, hogy imádkozzanak érte. Ferenc pápa, Kelt a Szent Mártonházban 2024. július 25-én. A Szent Egyház közösség vezetésével tárgyal a dél-szudáni kormány a fegyveres ellenzékkel. Hűen az immár egy évtizedre tartó közvetítői szerephez a római Sant'Egidio közösség szakemberei tovább folytatják azt az áldásos tevékenységet, amellyel egy asztalhoz tudják ültetni az egymással szemben álló dél-szudáni feleket, és megpróbálnak mindent megtenni közös álláspontok keresésével. A dél-szudáni béke megteremtése reményének életben tartása érdekében magas szintű találkozót tartottak a napokban a római Szent Egyház közösség trastevereji székházában. A megbeszélése jelenben dél-szudán elnökének külön megbizottja, Albino Abug nagykövet, valamint a fegyveres csoportok küldöttsége és a Thomas Cyril tábornok vezette ellenzéki pártok, a Soma és a kenyai kormány képviselői, köztük Lazarus Szombeivó tábornok, a tavaly május óta Nairobiban zajló tárgyalási folyamat, a Tumaini béke kezdeményezés vezetője. A dél-szudáni kormány és az ellenzéki csoportok vezetői között több hónapja tartó megbeszélésen a felek kifejezték azon szándékukat, hogy továbbra is a párbeszéd útján haladjanak előre az országot sújtó politikai válság egyetlen megoldásaként. A kormány és a fegyveres ellenzék képviselői azt is leszögezték, hogy az eltérő álláspontok kezelése csak kompromisszum és konzultáció révén oldható meg. Most hallgassák meg Vercse Márta Szent Ivi sorozatának 6. részét, amely a 19. század 2 jubileumáról szól.
A jubileumi év mindenekelőtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt. 6. rész. A Szent Évek történetét felidéző sorozatunkban elérkeztünk a 19. századhoz, amelyben a szokástól eltérően nem 4, hanem mindössze 2 jubileumot tartottak az Európában kialakult politikai helyzet miatt. Megszólalt a Szent Kürt, összehívja a keresztény nemzeteket. Mi teljesítjük kötelességünket, és nem félünk semmilyen veszélytől, hirdette az 1825-ös Szent Év pápája, 12. Leó, míg az 1875-ös jubileumot a Szent Kapuk megnyitása és bezárása nélkül tartották meg, miközben 9. Pius pápa a Vatikán fogjának tekintette magát. Az 1800-as évek első szentévére 1825-ben, a másodikra 1875-ben került sor, mindkettőt fél évszázad választotta el az előző jubileumtól. Az évezred fordulón azért nem hirdették meg a szentévet, mert 6. Pius pápa Franciaországban raboskodott és ott halt meg számüzetésben, Valence városában 1799. augusztus 29-én. Halálát követően a Giuseppe Albani bíboros dékán által összehívott bíborosi testület a velencei Szent György kolostorban gyűlt össze konklávéra, mivel Róma már 1796 óta francia csapatok megszállása alatt állt. Azonban még a konklávé megkezdése előtt megváltozott a politikai helyzet Rómában, a franciák ugyanis 1799. szeptember 19-én elhagyták az örökvárost. Szeptember 30-án Rómát a nápolyiak foglalták el, akik véget vetettek az 1798. február 15-én kikiáltott római köztársaságnak, a francia forradalmi köztársaság testvérköztársaságának, lényegében csatlós bábállamnak, amely a pápai állam egy részét is elfoglalta. A pápa választó konklávéra 1799. november 30-án összegyűlt 35 túlnyomó többségében olasz bíboros, 1800. március 14-én egyhangulag pápává választotta Luigi Barnaba Chiaramonti bíborost, aki a 7. Pius nevet vette fel elődje, barátja és polgártársa tiszteletére. Mindketten az észak-olaszországi Cesena településen születtek. Az új pápa csak júliusban vonulhatott be Rómába. A francia politikai események következtében kialakult helyzet nem tette lehetővé, hogy 7. Pius meghirdesse az évszázad első szentévét. A francia forradalom legyőzése után Napóleon Bonaparte tábornok magához ragadta a hatalmat, és a köztársaság első konzuljaként 1801-ben konkordátumot kötött a pápával az egyház és az állam közötti viszony rendezésére, elismerve, hogy a római katolikus apostoli vallást a francia állampolgárok legnagyobb része magáénak vallja, továbbá az egyezményben megerősítették az egyházmegyék új felosztását. A 19. század első jubileumára 12. Leó pápasága idején 1825-ben került sor, akinek elsődleges célja volt a keresztény civilizáció újraélesztése Rómában és az egész egyházban. A szentévet 1824. május 24-én a Quod hoc innuente kezdetű bullájával hirdette meg. Az előző évben 1823-ban megválasztott 12. Leó pápa az intraszigensek, vagyis a tántoríthatatlanok áramlatához tartozott. Határozottan ellenezte a forradalmi eszméket, és keményen fellépett a titkos társaságok ellen. Nem véletlen, hogy a jubileum kihirdetésével egyidejűleg az 1773-ban 14. Klemens pápa által feloszlatott, majd 7. Pius pápa által 1814-ben visszaállított jezsuita rendnek visszaadta a római kollégiumot és a Szent Ignác templomot. Az 1825-ös szent évben 12. Leó betegsége ellenére mindent megtett, hogy szorosabb köteléket teremtsen a pápaság és a keresztény nép között. Arra törekedett, hogy az egyház minden erejét bevonja az igaz hitet fenyegető tévedések elleni küzdelembe. A pápa a jubileumi évben 1825. március 13-án hirdette ki a Quo Graviore kezdetű bulláját, amely az előző pápák szabadkőművességet elítélő megnyilatkozásait felsorolva elítélte az összes okkult társaságot, tagjaikat kiközösítéssel sújtotta, leszögezve, hogy ez alól senki sem kaphat felmentést, kivéve tőlünk, a pápától, vagy az ideiglenes római pápától, kivéve, ha a halál pillanatában van. Meghirdettük a jubileumot, és a jubileumot meg fogjuk nyitni. Most megszólalt a Szent Kürt. összehívja a keresztény nemzeteket, mi teljesítjük kötelességünket, és nem félünk semmilyen veszélytől, bármit mondjanak, a jubileumot meg kell tartanunk, hangoztatta 12. Leó pápa a kétkedőkkel szemben. Hűen az általa választott névhez, az oroszlán bátorságának jelképéhez leküzdötte a kúria aggodalmait, amelyek a napóleoni uralom miatt elszegényedett pápai állam költségvetése, a nehéz anyagi és politikai helyzet miatt merültek fel. Attól is tartani lehetett, hogy az egyházellenes titkos társulatok tagjai zarándoknak álcázva magukat zavart keltenek. Ezért volt rá szükség, hogy a pápa határozottan kijelentse, a jubileum mindezek ellenére meg lesz. A pápa világiasságtól teljes mértékben mentes vallási és egyházi jubileumot akart, amely távol áll mindenféle spekulációtól, pénzügyi számításoktól. Az anyagi gondok miatt elutasító magatartást tanúsítókat megnyugtatta, hogy a külföldről érkező szegény zarándokok ellátását szükség esetén magára vállalja. Bátorsággal felvértezve jöjjetek tehát ebbe a Szent Jeruzsálembe, ebbe a királyi papi városba, amely Boldog Péter szent székhelyeként a világ fővárosává vált, és nagyobb hatalommal bír az isteni vallás központjaként, mint földi uralomként, buzdította a világ keresztényeit 12. Leó pápa a szent évet meghirdető bullájában. Mivel a napóleoni idők kegyeletsértései miatt sok templom megrongálódott, 12. Leó pápa elrendelte, hogy a patriarchális bazilikákat és Róma összes templomát állítsák helyre, tisztítsák meg és hozzák olyan méltó állapotba, amely a katolikus világ fővárosának, a pápa székhelyének szent templomaihoz illik, mivel a városban különleges módon meg kell csodálni a vallás fenségét, pompáját és méltóságát, főként a közelgő szent év körülményei között. Úgy döntött, hogy előbbi állapotának megfelelően ad pristinum újjáépítik a Szent Pál bazilikát, amelyet 1823. július 15-éről 16-ára virradó éjszaka néhány óra alatt tűzvész pusztított el. 12. Leó a Szent Pál bazilika helyébe az zarándokoknak előírt látogatások számára a Tiberiszen túli Mária templomot, a római Trastevere negyed bazilika minor rangra emelt Santa Maria templomát jelölte ki, amelynek a négy patriarchális bazilikához hasonlóan szintén van szent kapuja. Összesen mintegy 375 ezer zarándok érkezett Rómába, főként a pápai államból és a nápolyi királyságból a 19. század első szentévére, amelyet 12. Leó 1824. december 24-én este karácsony vigíliáján nyitott meg ünnepélyesen. A Szent Péter bazilika szent kapuját egy arany és ezüst berakásokkal művészien díszített kalapáccsal kopogtatta meg, elvégezve minden ősi rituális szertartást, mint például az ajtókeretek lusztrációját, megtisztítását. Miután megáldotta a szent kapu küszöbét, ünnepélyes körmenet élén lépett át rajta. Említésre méltó történelmi körülmény, hogy a szertartáson 12. Leót közvetlenül két leendő pápa segítette. Castiglioni bíboros, aki 8. Pius néven követte őt a péteri székben, és a 14 éves Gioacchino Pecci, aki elődje iránti tiszteletének jeléül a 13. Leó nevet vette fel, és aki 75 évvel később az 1900-as jubileum kihirdetésekor felidézte ifjúkori élményeit. A jubileum nagy csütörtökén a Szent Háromság testvérület zarándokházában 12. Leó pápa számos zarándokon elvégezte a lábmosás szertartását, majd a közös étkezésen ő szolgálta fel a levest. Mindezek az alázatos gesztusok hozzájárultak ahhoz, hogy ebben a szent évben szokatlanul nagy volt a katolikus egyházba való visszatérések száma. 25 évvel később a Római Köztársaság eseményei és a 9. Pius ideiglenes számüzetése nem tették lehetővé a jubileum megtartását. A pápa 1874. december 24-én közzétett Gravibus Ecclesiae kezdetű bullájával hirdette meg a történelem 21. rendes szentévét, amely 1875. április 11-én vette kezdetét a Szent Kapuk megnyitása nélkül, mindössze a római papság jelenlétében. A jubileumot minden külső pompa és ünnepség mellőzésével tartották meg, mivel 1870. szeptember 20-án a Porta Pia áttörésével II. Viktor Emánuel olasz király csapatai elfoglalták Rómát, ezzel megdőlt a pápai állam, a rómaiak pedig népszavazás útján csatlakoztak az egységes Itáliához. 9. Pius bezárkózott a Vatikánba, és a Vatikán fogjának nyilvánította magát, nem folytatott tárgyalást a frissen alakult olasz állammal. Róma elfoglalásával lezárult Itália egyesítése. Az olasz állam és a Szentszék közötti viszonyt csak a lateráni egyezmény megkötése rendezte, amelyet 1929. február 11-én írtak alá a lateráni pápai palotában.
Bercse Márta Szent Tibi sorozatának 6. részét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől. Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Daloljatok az Úrnak! Énektanítás a Győri Bazilika Palesztrina kórusának vezetésével. Karnagy Katona Tibor.
Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit. Ma talán a legnépszerűbb Mária énekünket fogjuk megtanulni. Boldog asszony anyánk! A Hozsanna énekgyűjtemény 284-es száma alatt találjuk meg. Hallgassuk meg a kórus előadásában az éneket. Az ének dallama több más variációkban is feltűnik, más-más szöveggel. A régi gyűjtemények közül kettőben is megtalálhatjuk, az egyik Szoszna Demeter énekgyűjteménye 1714-ből, a másik Bogisics Őseink buzgósága 1883-ból. Hallgassuk meg az éneket most szólisták előadásában. Népének a boldogságos szűz iránti bizalomnak alapja az ő szent háromsághoz fűződő viszonya. Ő Isten teremtménye, Krisztus édesanyja a Szentlélek erejéből. Ez fogalmazódik meg a második verszakban. Az ének érzelmileg különleges helyet foglal el a katolikusok körében. Hazafias refrénje szinte a himnuszok magasztos világába emeli. Hallgassuk meg ismét a kórus énekét. A magyarok nagyasszonya vezessen minket utunkon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. További tartalmas időtöltést kívánunk!
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, 2024. augusztus 17-e végéhez értünk. Köszönjük, hogy ma is minket választottak. Munkatársaim voltak, a zenei szerkesztő Túri Sarolta volt, a technikai pultnál Karkus István és Tompos Péter ült, a hírszerkesztő hírolvasó pedig Kriston Tamás. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is búcsúzom önöktől, de néhány szót előbb a folytatásról. Hamarosan az esti imával zárjuk ezt az órát és ezt a napot, majd éjféltől a himnos csendül fel. Ezután hírek, majd beszélő könyvek és szerzetesek fél órája című műsorainkat hallgathatják meg. Egy óra után könyvek könyve és daloljatok az úrnak című műsorainkat sugározzuk. 2 óra után kávéház, 3 óra után Itt élünk című műsorunkkal jelentkezünk. 4 óra után Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk következik. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Jó éjszakát, szép álmokat az aludni térőknek, tartalmas időtöltést a velünk maradóknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Minden főpap az emberek közül való és az emberek képviseletére van rendelve az Isten tiszteletével kapcsolatos dolgokban, hogy áldozatot mutasson be a bűnökért. Olvasom a zsidókhoz írt levélben. Az Úr Jézus, akit az Atya megszentelt és a világba küldött, a lélek kenetében részesítette egész titokzatos testét. Ő benne a hívek valamennyien szent és királyi papsággá lesznek, általa a lelki áldozatokat mutatnak be, és hirdetik annak dicsőségét, aki a sötétségből meghívta őket csodálatos világosságába. Nincs tehát olyan tag egy sem, akinek ne volna része az egész test küldetésében, ezért szentül szívében kell őriznie mindenkinek Jézust, tanít a II. Vatikáni zsinat. Krisztus szenvedése előtt arra hívta tanítványait, hogy mellette legyenek, feltámadása után viszont küldi őket, és megígéri, hogy jelen lesz közöttük, s működésükben a Szentlélek tesz tanúságot róla. A küldetésben koncentrált, történelmi jelenlétét így átalakítja, mint egy széthúzza a lélekben való jelenlétté, de időtől, helytől függetlenül is biztosítva egységét. Isten igent mond az emberre, tehát a mi embertársainkra is. Aki nemet mond embertársaira, Istenre is azt mond. Az ember szeretet elsikkaszthatatlan része az igazi Isten szeretetnek. Az emberiséget a vallás és az Isten szeretet ellen kijátszani nem más, mint Jézus üzenetének meghamisítása. Istennek az ember iránti igényében találja meg az erejét minden ember szeretet. Köszönöm, Uram, hogy szereteted egyesít minket, és megköszönöm azokat az embereket, akiket rám bíztál. Köszönöm, hogy egymásnak szolgálhatunk. Tarts meg a szeretetben, hogy egymás számára a követeid legyünk. Add, hogy egyetértésünk jele legyen annak, hogy te egyesítesz minket.
A fényes nap immár elnyugodó, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra.